Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Az elmúlt napokban Erdélyben jártunk. Sokan mondják, feltöltődni járnak oda, nem is kirándulni. És van is ebben valami igazság. Kisebbségben lenni nem csak hátrány, hanem előny is. Az ember számára jobban kikristályosodnak az értékek. Ez így van mindenféle élethelyzetben. Most egy erdélyi kirándulásra hívjuk kedves hallgatóinkat Kalota Szent Királyra. Tesszük ezt az utat abból az alkalomból, hogy ez a református település István királyról kapta a nevét, akit most ünnepeltünk éppen. Ráadásul kivételesen konfirmációi ünnep is volt most a faluban. Ez azt jelenti, hogy a felcseperedett ifjak fogadalmat tettek és először vettek úrvacsorát. A hangképes úti beszámolóban hallhatjuk majd Kalota Szent Király lelkészét, tanárát, egy turistát, a harangozót és a konfirmandusokat is. Kis Sándor járt a helyszínen.
Már magyar világban jártam itt iskolában. A Horthy idejében 4 évet tudtunk csak szolgálni a Horthynak, mert aztán bejöttek ezek a testvérek, úgyhogy félben maradt. De minden esetre ott tanultunk Szent Istvánról nagyon sokat. Tanultunk szerepet. Már akkor felhotöltözett Szent Istvánnak egy színházat adtunk volna ellen. A mi családunk nagyon megemlékezik. Szeretjük az ilyen történelmi dolgokat. Mint ahogy szokták mondani, tartsuk magunkat magyarnak. Még lehet, de aztán majd meglátjuk.
Édesanyám olyan volt, hogy nagyon sokat olvasott. Úgy belénk verte ezt a hazaszeretetet is. És mondjuk édesapám is olyan volt.
A vallás az egy olyan, mint egy hazafi történelem. Történet, ugyebár?
Az augusztus 20-i hétvége vasárnapján konfirmációs ünnepség is lesz. Kalota Szent Királyom, izgultok-e?
Egy kicsit izgulunk, de mindenki átesett rajta is, mi is átfogunk azért.
Én úgy látom, hogy azért még itt van a kezetekben a KT füzete. Miért van erre szükség?
Ha életemben megakadnánk, ne essünk pánikba.
3 év tanulás után még azért pánikba lehet esni?
Szerintem nem annyira, eléggé megy.
Hogy zajlik itt Kalota Szent Királyon a konfirmációs vizsga?
Nálunk az a szokás, hogy vasárnap a gyülekezet előtt.
Vizsga is Isten tisztelete együtt.
Igen, a konfirmáció előtt egy héttel takarítunk a templom körül, a templom udvarát rendbe szedjük, majd úgy szerda, csütörtök fel a templomot is kitakarítjuk, szombaton pedig feldíszítjük a templomot virágokkal.
Honnan szeditek a virágokat?
A mezőről, és így házakhoz is szoktunk járni. Aki jó szívű, az ad nekünk.
Az ünnepekkor népviseletbe bújnak az emberek.
Hát igen, persze, hogy népviseletbe öltözünk, mert legalább egy öltözetünk van, és így sokkal szebb az egész ünnepé. Ez tükrözi a kultúránkat, és szeretjük felvenni.
A fiúk is népviseletbe bújnak?
Igen, a fiúk is népviseletbe, úgy hívják, hogy bujka, britches nadrág, akkor ing, csizma, bujka, egy kalap.
Ti hányan lesztek ezen az ünnepségen?
Mi 30-an.
És mit főztek?
Csigásleves, krumplit, hozzá valami húst, töltött káposztát, egy csomó sütemény, egy csomó szúk, vagyis üdítő. És mi fiatalabbak bulizunk is egyet, táncolunk, ez az megünnepeljük, hogy lekonfirmáltunk. Persze nem kell semmilyen rosszra gondolni, ez csak egy ilyen kis házi buliszerűség.
Lukács Endrével, Kalota Szent Király 2 hónappal ezelőtt érkezett lelki pásztorával beszélgetünk a Kalota Szent Királyi műemlék templomban. Vadonatúj kazettákat látunk a mennyezeten. Mi ennek az oka?
1848. november 7-én egy tűzvész alkalmával a templom is a tűz martalékává vált. Akkor pusztult el az eredeti kazettás mennyezete, és 1850-ben, amikor újraindul az élet a faluban, és a templomot is megjavítják, akkor nem látják el kazettás mennyezettel, hanem egyszerű meszelt mennyezet készül. És 1994-ben újítják fel a templomot, és akkor kerül kazettás mennyezet újból a templomba. templomról tudni kell azt, hogy a 13. században épült, és gótikus stílusjegyeket hordozott magán, amik mostanra nagyjából eltűntek, mert több alkalommal is átépítették a templomot. Viszont a bejáratok, a két ajtó kőbérlése nagyon jól mutatja az egykori gótikus jellegét a templomnak. Valószínű, hogy az első templomnak Szent István volt a védőszentje, és innen is ered a falunak és az elnevezése Szent Király. A Kalota két partján feküdt ez a két település, Zentelke és Kalota Szent Király. Ma is tudják azt, hogy ki Zentelki, ki Kalota Szent Király, annak ellenére, hogy a település az most már egy. Mind a mai napig két presbitériuma van az egyházközségnek, egymás közt se nagyon vegyültek a régi időben, ugyannyira, hogy az öregek mesélik, hogy ha a legény átjött Szent Királyra Zentelkéről, akkor számolhatott azzal, hogy esetleg meg is verik. Zentelke jobbára jobbágy település volt, Szent Királyon viszont több nemesi család is élt. Gondolom, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy nem igazán vegyültek össze. Az utóbbi időre ez viszont már nem jellemző. Az idősebb nemzedék még mindig tartja azt, hogy Zentelki padsorba ül be, vagy pedig a Szent Királyi padsorba ül be. Különülnek a férfiak, különülnek az asszonyok. Ahogyan lapozgattam az anyakönyveket, illetve a családkönyveket, én azt láttam, hogy az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején nem volt ritka a 6-7-8 gyerekes család sem Szent Királyon. Most sem jellemző az egykézés itt Kalota Szent Királyon. Sok család van, ahol két vagy éppen három gyerek is van. Ebben az évben rendhagyó módon augusztusra maradt a konfirmálás. Tavasszal, amikor konfirmálniuk kellett volna a fiataloknak, akkor éppen üres volt a lelkészi állás. A konfirmandusok szülei pedig úgy döntöttek, hogy megvárják, amíg az új lelkész érkezik, és ezért maradt el a konfirmálás augusztusra. Ugye Kalota Szent Királyon az utóbbi, mondhatom, 20 évben megünneplik az államalapítás, illetve Szent István ünnepét. Most pedig úgy esett, hogy éppen akkor lesz a konfirmáció is, rá szervezik a falunapot is.
Zajlik egy folyamat, aminek során Magyarország kiterjeszti az állampolgárságot a határon túli magyarokra is.
Nagy jelentősége van annak, hogy most már ez az állampolgársági húzavona végre megoldódik. Egyrészt azért, mert annak idején, amikor Szent István király megalapította a magyar államot, én úgy gondolom, hogy nem országrészekben gondolkodott. Az, hogy a történelem úgy hozta, hogy most különálló országokban élünk magyarok, az egy más kérdés. Magyar állampolgár lehet az erdélyi magyar is, a felvidéki magyar is, a délvidéki magyar is. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen erősíti az összetartozás, az együvé tartozás érzését. És így augusztus 20-a táján gondolom még nagyobb jelentőségű. Nagyon sokan fordultak már hozzánk, hogy olyan bizonyító okiratokat állítsunk ki, amivel tudják bizonyítani az ősök magyar eredetét. Sokan élnek ezzel a lehetőséggel. Attól függ, hogy az illető az milyen idős. Hogyha nagyon fiatal, akkor nyilván vissza kell menni egészen a déd nagyszülőig. Rengetegen megfordulnak a templomban. Az utóbbi időben vannak, akik szállást is igényelnek az egyházközség vendég szobáiban.
A Szent István szoborhoz, illetve a Szent István parkhoz az egyházközség bocsátotta az önkormányzat rendelkezésére a területet.
És azzal a kéréssel fordultak az egyházközség felé, hogy az egyházközség a kántorkertből egy bizonyos részt, egy hétárnyi területet adjon át az önkormányzatnak tájházépítés céljára. Szeretnők támogatni az önkormányzatot, mert ez mindenképpen a közösségnek a javát szolgálja. Kölcsönös a támogatás. Az egyházközségről azt tudom mondani, hogy Kaloteszeg viszonylatában az egyik legbuzgóbb gyülekezet. A templom látogatásban is megnyilvánul ez, hiszen vasárnap délelőttönként 190-210 között mozog a templom látogatók száma. Hétköznapi istentiszteleteket is tartunk, hétfő reggel, szombat este, és ezeken az istentiszteleteken is jelen van a gyülekezet. Igyekszünk megtalálni a hangot, mivel hogy még csak most jöttünk, ismerkedünk a gyülekezettel, mérjük fel a lehetőségeket.
Gyönyörű kalotaszegi varottasok borítják a padsorok elejét, a karzatot, a szószéket, a szószék koronáját. Előfordul még ma is, hogy a konfirmandusok ilyeneket adományoznak az egyházközségnek?
Korábban is Kalotaszegen szolgáltam. Előfordult, hogy egy konfirmandus egy kézi munkával ajándékozta meg a gyülekezetet. Gyakorlat volt az, hogy a konfirmandusok, a konfirmálások emlékére egy-egy varrottas kézi munkával ajándékozták meg az egyházközséget. A padelőkön több ilyen kézi munka is látható.
Tartsd meg, Isten, jó királyunk, magyarok királyát. Áld meg, Isten, szép hazánkat, magyarok hazáját. Hogy a nemzet és királya egymást jól megértse, éljen hajon királyáért, királya is érte.
12 faluból gyűjtjük össze a gyerekeket, különben nem működhetne az iskola. A gyerekek bizonyos száma bentlakó, és a többit busszal ingáztatjuk be, kivéve a helybelieket. Hát rengeteg munkába áll az, hogy ez így működhet, ez az iskola. Rengeteg pályázatot kell azért letenni, hogy a mai bürokratikus rendszerben így működhessen itt egy ilyen szórványkollégium.
Kalotaszeg, ez a tájegység, ez a néprajzi egység itt Kolozsvártól nyugatra. A Kalota folyóról kapta a nevét, amiről Adi is megemlékezett.
Adi Endrének a dédnagymamája volt kalotaszegi. Ők nyárszón éltek, lelkiszei voltak a falunak. 3 lánya született, és az egyik Adinak a nagymamája volt. Adi Dánielhez ment férjhez, és az ő gyermekük volt az Adi apja. Adi, amiután tudni válságba került az élete, tehát szívesen látogatta ezeket a rokonokat, mert itt megtalálta a nyugalmát. Itt Kalotaszentkirályon írt egy olyan költeményt, ami mondhatni kivét el a versei közül. De érkezett 1914. július 6-án a faluba a rokonokat látogatni, akkor még mennyasszonyával, és a kiszeli portán ült le a család. Hát éppen jöttek a templomból, megragadta Adit az a látványa, hogyan életkori csoportok szerint vonultak le a szentkirályak is. Hát legelőle a mennyasszonyok, a lányok pártában, utána az idősebb hölgyek, és ez a szín skála, ez a versben is tükröződik. Mennyi szín, piros és sárga és kék és barna. Na, tehát minden szint felsorul. A kivonulás, az a ritmusos mozgás, az a lassú, csendes, nyugodt járás, az ma is tetten érhető. Szentkirálynak a lakosságának jó része nemesi család volt, és hát ezek gazdag családok, akiknek a környékbeli falvak lakói voltak a jobbágyaik. A bánfiak például hát több 10 ilyen falut bírtak. Ugye 49-ben a jobbágy felszabadítás idején ezek a falvak felszabadultak. Magyarán munkanélkül maradtak ezek a falvak, és akkor hát hogy élte meg egy ilyen román közösség a jobbágy felszabadítás, mint úgy, hogy munkanélkül maradtunk. Akkor hát az akkori pópák, az akkori román vezetők, értelmiségiek, hát ezt úgy értelmezték, hogy hát akkor ők a hibásak, hogy mi most nincs miből megéljünk, és akkor rázugdultak a falura. Tehát ők nem elsősorban nem azért jöttek, mert magyarok voltak a helybeliek, hanem azért, mert itt több 10-15 nemesi család élt, akiknek meg kellett bosszulni. Felégették a falut, 2 a román templom maradt meg, és 2 ház, és a templom is leégett, még a harangok is megolvadtak, akkor a tűz volt a faluban. De akkori magyar állami segítséggel harangot kapott a falu, és az akkori pap, a Szilágyi Sándor segítségével itt újraindult az élet a faluban. Tudni kell azt, hogy 48-ban a románság az ígéretet kapott az osztrákoktól, hogy ha az ő pártukon harcolnak, akkor ők előnyekben fognak részesülni. Miért nem magyar ellentét, magyar-román ellentét, tehát a környékbeli magyar falvakot nem érintették, tehát nem mentek a környékbeli magyar falvakba. A 89-es változás után felébredt a falu Csipke Rozsika álmából, mondhatni így is, és az akkori polgármester kihasználta az összes kapcsolatait, hogy a világ figyelmét ide hozza a Szentkirályra. Már akkor helyet adtak a Nemzetközi Népzene és Néptánc tábornak.
Nagyon sokan dicsérték, hogy nagyon szép Erdély, és azért eljöttünk, meg nagyon kedvesek az emberek.
Most jártak először?
Igen, most jártunk először, és nagyon jó ez a falusi turizmus is, nagyon meg vagyunk elégedve, szépek a szobák, minden nagyon szép.
Most végül is régi csűrben ülünk, ugyanis ezt anyai nagyapám építette 1948-ban, hát ő gazdálkodott annak idején, bár mint komoly birtokos itt Szentkirályon, aztán változtak az idők, és kb. 15 évvel mi elkezdtük a vendégfogadást szervezni itt a faluban, és aztán így apránként akkor az állatok kiszorultak a csűrből, a pajtából, és lassan átalakítottuk a vendégfogadás céljaira. Úgyhogy most a csűrnek maga szerkezete megmaradt, a hangulata is, de most már a színapadláson szobák vannak, és ide fogadjuk a vendégeket. Tehát nemrégiben voltak csoportjaink Nagykanizsáról, Mátészalka környékéről, Miskolcról jönnek majd szeptember folyamán, amelyeket direkt lelkészek vezetnek, és hát ők hozzák ide a híveket a gyülekezetből. Itt a környékünkön nagyon sok árpádkori templom található, legszebbik a magyarvalkai templom, 13. század építésű, 1700-as évek közepéről származó kazettás mennyezettel, kettős várfalal körülvéve egy egész napot lehet templomlátogatásra szállni. Mindegyik templom más, a maga nevében van, amelyiknek haranglábja van, van, amelyiknek tornya, a mennyezete is különbözik. A Szent Király meg a Szent István nevű településnek van egy szövetsége, ezt úgy hívják, hogy Szent Király Szövetség. Ez 1996-ban alakult Csíkszentkirály kezdeményezésére, tehát ott tartottuk az alakuló gyűlést, amelyen én is részt vettem. És ez úgy működik, hogy minden évben augusztus 20-a előtt egy-két héttel ezeknek a falvaknak a képviselői találkoznak valamelyik faluban. Természetesen mindig más-más helyen. Az a falu, aki a találkozót szervezi, az egy Szent István szobrot kap a többi falu részéről. Ezért van nekünk Szent István szobrunk, mert 2003-ban mi szerveztük ezt a találkozót. Nagyon szép helyet találtunk neki, egy valamikor üres telket, amely az egyházé volt. Magánterületre lett ez a szobor felállítva, így aztán nem kellett különösebb engedélyt, akkor így a polgármester hivatal természetesen mellettünk volt, tehát ők is akarták, és akkor a falu hozzájárulásával és közmunkával sikerült ezt a szobrot aztán ide felállítani.
Nálunk az a szokás, hogyha valami baj van a faluba, azon a megkondul a harang, hogy az azt jelenti, tűzeset van, vagy valami baj van a faluba. És én nagyon szépen megkértem a vendégeket, hogy ne nyúljanak a haranghoz, és volt olyan vendég, aki megkondította, és utoljára probléma került belőle, és ezért nem nagyon szívesen engedtem fel a toronyba. Az egyház közösségben minden reggel és minden délben harangozunk, ez minden nap. Amikor bűnbánati hét van, akkor szoktunk reggel, délben és este, mert akkor reggel és este bűnbánati istentisztelet van, és arra hívjuk a híveket. Vasárnap délelőtt, vasárnap délután, mikor halott van, akkor is reggel, délben, este harangozunk.
Sok turista jön a templomba?
Nagyon sok. Tetszett látni most is, 3-4-szer is a takarítást félbehagytam, mert nem szeretném a turistákat se zavarni, inkább olyankor is elhúzódok és sarokba, hogy tudjanak nézelődni, de nagyon sok jön. És örülünk is neki, mert mondjuk, hogy eleinte tessék elhinni, nem is tudom most is könnyek nélkül elmondani. Mikor megláttam egy magyar rendszámú autóbuszt, vagy egy magyar rendszámú kocsit, mindig sírtam, mert úgy láttam, hogy te az a testvérem, az az anyám, az magyar, mint te, az valahogy szavakkal nem lehet elmondani, azt csak érezni lehet. A belőről jövő nagyon jó érzést mondom. Testvérséget érzékvélek, vagy nem is tudom elmondani szavakba, hogy mit érzékvélek. Annyira jó leső érzés, mikor magyarokat látok.
Ön is kéri az állampolgárságot?
Hát igen, nekem is számításom, ez az őszinteség, hogy mostanig még mind nem adtuk be, de hát, hogy most már egy kicsit szűnik a mezei munka, mert még falun itten nagyon sokat kell dolgozunk a mezőn, ha egy kicsit, akkor utána járunk, és mi is beadjuk. Hogy is mondjam, ha én például már öreg vagyok, és semmi hasznát máskülönben nem lát, de akkor is tudom, hogy magyar állampolgár vagyok. Ez is már nagyon-nagyon felemelő érzés, hogyha más célom nincs is véle semmi. Ez az őszinteség, hogy nagyon sok értelmiségi emberrel beszélgettem, tanárokkal, egyetemi tanárokkal, még egy kicsit szégyeltem is magamat, mert én nem szégyellem mondani, egy 8 osztályot végzett asszony vagyok. Eleinte nem nagyon akartam beszélni, mert gondoltam magamban, hogy nagy a műveltségi különbség köztünk, és akkor azt mondta egy egyetemi tanár nekem, hogy én azt soha ne fogjam, mert ő nem kíváncsi se a bolygókra, se a tengermélyre, de ő a falusiaktól nagyon sok bölcsességet, nem tudományt, hanem bölcsességet tanul. Azóta inkább felszabadultam, beszélek, amennyi én tőlem telik, mert persze olyan magas szinten, olyan művelten nem tudok beszélni, mint aki sokat iskolázott. De hát elnézést, ahogy tudok, úgy beszélek. Volt olyan egyetemi tanár, aki azt mondta, hogy Erdélyben olyan szeretetet érez Magyarország iránt, ha Magyarországon fele volna, akkor nem itt állna Magyarország. Igen, sok a dolgom, de elülnék sokszor egész nap a templomban, mert olyan lelkileg is feltöltődve megyek haza, hogy kétszer annyi dolgozok azután, mint ahogy addig nagyon-nagyon-nagyon szeretek végleg beszélgetni. Már a puszta látványok is belsőleg egy olyan fantasztikus érzést ad nekem, nem tudom másnak, de nekem, hogy ezt szavakkal nem lehet kiemelni.
Magyar István király, ó, felköti a kardját, s vevét trombitáját. Kiment az ajtón, hozzá keletre. Ez napszentület ide, hogy üljenek össze, és az ő gyermekei, és az ő gyermekei.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. A társadalomnak kimondatlanul is van egy ranglétrája. Anélkül, hogy tudatosítanánk magunkban, bizonyos foglalkozásokat például többre értékelünk, mint másokat. Egy papírt, egy szerződést lepecsételő ember munkája, hiszen a család vagyona függettől, sajnos nagyobb becsben áll, mint azé, aki a gyermekeinket neveli. Egyszer egy napot el kellett töltenem egy másodikos osztállyal. Mindenkinek ajánlom ezt az élményt. Rádöbben az ember, micsoda szellemi energia szükséges ahhoz, hogy értelmesen kitöltsünk egy napot. Most a tanév kezdésekor érdemes elgondolkodnunk magunkban azon, mennyire nem jól van az, hogy a gyermekeket nevelők társadalmi megítélésével így áll a dolog. Ezzel az embernek magának az értékelése válik alacsonnyá. Az én agyamban az, hogy valaki tanár, valami olyan magaslat, akkora érték, amihez egyetlen más nem hasonlítható. Most éppen ezért két tanárt hallhatunk majd, akik az év elején tanári hivatásukról vallanak. Nagy Mártát és Kutasi Zsoltot hallhatják a Lónyay utcai református gimnáziumból.
Hogyan kezdem az évet? Most egy picit fáradtam, kisbabánk született a nyáron. Van várakozás bennem, vannak új kollégák, mindig vannak új emberek, osztályomban új gyermek, mindig szeretnék valami újat. Az iskola éves igéje is az, hogy én mindent újjáteszek. Nagyon-nagyon szép mondat.
Ez lesz ennek az évnek a...
Az igéje. Igen, igen. Minden évben választunk egy igét, ez lent ki van írva, meg sokszor istentisztelet, hogy állítat is elhangzik erről. Szeretném, hogy erősen nyilván bennem sok minden újjá alakuljon. Tényleg várakozás van bennem. Minek leszek én aktív és tevőleges részese? Szeretnék eszköz lenni és maradni.
Ez munka neked?
Nem olyan álságos lenne itt, csak a hivatás szeretet. Természetes, hogy munka. A munkának van egy ilyen jó értelme, és hogy kell küzdeni azért, hogy valami legyen. Éppen itt beszélgettem két nagyon kedves volt tanítványunkkal, akik már jegyesek is, és pont arról beszélgettünk, hogy sokszor egy-egy mondat az emberben 5-10 év múlva érik valósággá. Ha az ember megpróbál példaadóan mondani, élni valamit, és lehet, hogy abban a pillanatban vagy csak fáradt, üres vagy cinikus tekinteteket lát, az nem feltétlenül elkeserítő, vagy az ő munkáját negligáló pillanat. Lehet, hogy a Szentlélek egy későbbi pontban érleli meg. Ez sose olyan, hogy most rögtön és már az eredményt is látom. Tehát munka, de nem eredménycentrikus munka. Úgyhogy ez az egyik része, a másik persze nyilván az, hogyha az ember nem érezné a helyén magát, ezek ellenére, akkor nem lenne talán szeretetből, vagy hivatástudatból, ugye ezek mindig ilyen elcsépelt fogalmak, de én ezt így érzem, így gondolom. A munka hivatás szeretet nélkül úgy csak taposómalom. A hivatás szeretet munka nélkül pedig csak álmodozás. A kettőnek mindenképp össze kell függni. Michelangelo a Falanster színben ugye a széklábakat farigcsál, de a farigcsálás is eredményesnek tűnik akkor, hogyha az ember belülről hajtja valami. Tehát muszáj, hogy összeérjen a kettő. Vannak borzasztó, fárasztó, gyalulós napok, és vannak egész mennybe röpítő pillanatok.
Nem a túl népesedett egyetemi szakok, a tanári szakok. Tehát van egy kicsit egy tanár, hát ez nem keres az ő. Legit dolog, nem?
Emberekkel dolgozni, az életük egy szakaszán jelen lenni, akár tanárként, vagy például azt mondanám, hogy ifjúsági lelkészként, vagy gyermekpszichológusként. Egy-egy hálás tekintet tényleg nagyon sok mindent ad az embernek, borzasztó buta közhelyek, hogy ez pénzben természetesen teljesen kifejezhetetlen. Valaki ezt vagy érti, hogy ez mennyire fontos, lényeges, az ember azzal válaszol, hogy beáll ebbe a munkába, és felfedezi magában, megpróbál felfedezni azokat a talentumokat, amelyek őt ezen a pályán tartják. Ha ezek megvannak, akkor ezek tudnak adni, és az ember tényleg kapaszkodik az Úristenbe, mind a két kezével, lábával. Elgondolom azt is, hogy az Úristennek gondja van az én külső-belső körülményeimre, tehát pusztán azért, mert én hivatás szeretetből tanár vagyok, én nem gondolom, hogy ezért nekem rettegnem kéne attól, hogy mikor nem fogok tudni egy kiló kenyeret sem venni már a sarki közérben. Elmúlt sok-sok évben megfertőzték a közgondolkodást, nyilván lehetett az oktatásból ipart csinálni, szolgáltató intézmény, akik pusztán az aktuális törvényi szülői, meg nem tudom milyen akaratokat próbálták csak pusztán betartani, és ennél több pluszt nem adni. És ezt tudom, hogy az iskola rendszer mindig is nagy kísérletezések tárgya volt, ilyen-olyan alternatív és még alternatív a pedagógiák, akkor kiderült, hogy az egyik nem jó, a másik aztán nem tanította még igazán olvasni a gyereket, visszaálltak erre-arra. Volt egy ilyen össze-vissza rendszertelen dobálás, aminek a vége biztos az lett, hogy nem lett az egésznek semmiféle presztízse, ha csak úgymond szolgáltatunk, és ha csak mindent állandóan csak taxatíve, tehát ilyen eredményekkel, érdemjegyekkel próbálunk mérni, ugye ez egyrészt jó, de másrészt mindig van egy mérhetetlen rész, tehát szóval valaki hármas fizikából, az azt is jelenteti, ugye, hogy jobb is lehetne, de lusta, vagy az, hogy igazából egy humán beállítottságú valaki, vagy zongorászik, és ez a maximum, amit ki tud belőle hozni, de ezt kepesztve neki ez a hármas, mint másnak az ötös. Az embert is kell tudni látni. Sokan úgy látom, hogy úgy érzem, hogy talán a statisztikáknak a rabjai, tehát a mindenféle felvételi arányszámok, meg egyebek, és van egy csomó, ami mérhetetlen valóban.
Alonyaiba jártam, mint diák, és most tanárként itt dolgozom, úgyhogy ismerem mind a két oldalt, hogy milyen egyházi iskolába járni. Az évkezdés az nehéz a diákoknak is, meg a tanároknak is. A nagy nyári szünetből újult erővel és lelkesedéssel visszajönni az iskolába. Nagyon nagy elvárások vannak az egyházi iskolákkal kapcsolatban, szülőkben is, a gyermekekben is, és a tanárokban is egyaránt, és amikor az ember a szürke hétköznapokkal szembesül, akkor hamar kedvét tudja veszteni. A református intézményekben is emberek dolgoznak, hibáznak.
És mi az, ami átvisz ezeken a nehéz napokon, mennyik a túlsó?
A reménység. Hogyha az ember azt nézi csak, ami a szeme előtt van, akkor nem tud töltekezni. A gyerekek természetesen munkaköri leírásuknak megfelelően lázadoznak. Azért ebbe bele lehet fáradni. Próbáljuk arra irányítani a figyelmet, hogy itt a kamaszkori nagy problémákkal az ember nincsen egyedül. Nem kell magányos harcosként megoldani az élet nagy kérdéseit, hanem lehet az Úristenhez fordulni. Nekem még nem volt olyan osztályom, akik érettségiztek volna, most lesz majd az első kettő, és azt mondták a tapasztaltabb kollégák, hogy majd az 5 éves meg a 10 éves érettségi találkozón látja be igazán az ember, vagy hogy volt értelme annak, amit csinált. Hát, hogy ez az a reménység, ami mondjuk engem a hétköznapokban előre tud vinni.
Miért lettél mégis tanár?
13 éves korom óta gyerekekkel foglalkozom. Modoron a 842-es számú Benedekelek cserkész csapatban, tehát ősvezető vagyok 95 óta, úgyhogy nem volt annyira ismeretlen a műfaj, hogy gyerekek vannak rám bízva. Szórakoztatni kell őket, meg felelősséggel tartozom. Ez valami olyan életszemléletté vált, amit nem tudtam aztán levetkőzni. Teljesen egyértelmű, hogy az ember nem megy el a fizetésért tanárnak, tehát aki ezt nem hivatásként tudja felfogni, az nem is tudom, hogy tud minden nap reggel 8-tól délután x óráig bent lenni és ezt csinálni. Egyházi iskolában olyan sokféle szerepben kell helytállni, hogy aki ezt nem szívvel, lélekkel csinálja, azt egy idő után szerintem nem tudja, mert nem csak tanárként vizsgázik az ember minden nap, hanem hívő emberként is. És azt meg nem lehet 24 órán keresztül színből csinálni. Megérzik a gyerekek, hogyha valami nem szívből jön.
Egy iskolába is ellátogatunk. Budapesten a Karácsony Sándor iskola volt az egyik úttörő az egyháziskolák sorában. Nagy Gábor igazgatót, Ablonci Kálmánt, a Kispest rózsatéri lelkipásztort, Szőlősi Tünde tanítónőt és egy kis elsőst Takács Annát hallhatnak majd anyukájával együtt.
Ez most a 22. tanévünk lesz. Nagyon nagy várakozással állunk itt az iskola kezdés előtt.
Igen, sokan lesznek, tehát szép létszámmal működik. Hát az alsó tagozatunk az szinte teljes kihasználtsággal működik. Felső tagozatban vannak osztályok, ahol kevesebben vannak. Ez annak tudható be, hogy 6 és 8 osztályos gimnáziumok még azért továbbra is működnek. És hát ilyenkor van az, hogy az egyik szemem sír, a másik nevet, mert nagyon neves 6 és 8 osztályos gimnáziumba mentek tovább gyermekeink. Nekünk az lenne a jó, hogyha a 8. után tudnánk olyan gimnázium ajánlani nyilván itt Budapesten, hát a közelben elsősorban, ahova a gyerekeink örömmel mehetnének.
A gyerekeket honnan veszik föl? A
kerületi gyerekeknek a száma kb. 50% az iskolánknak. Más kerületekből vannak, akik vidékről járnak az iskolánkban, ez is egy elég jelentős összetevő. Délpesthez közel első külteki régiókból érkeznek még. Ami számunkra is a legfontosabb az, hogy keresztény elkötelezettséggel működik az iskola, ezen belül református arculattal, de nem zárjuk ki más felekezethez tartoz a gyermekeket sem. Igyekszünk ökumenikus szemléletben nevelni őket, megtartva természetesen a sajátosságainkat emellett. Kicsi családias iskolai folyamonként egy osztályal, a Zsák utcában van az iskolánk is, meg az óvodánk is, tehát közlekedés szempontjából is biztonságos. Olyan tantervekkel, tanmenetekkel dolgozunk, ami Karácsony Sándori eszméket foglalja magába, tehát a gyerekeket ilyenek igyekszünk úgy megismertetni a világa, hogy komplex módon, tehát ez világot, mint egészet ismerjék meg. Úgy gondolom, hogy az rendkívül fontos dolog, hogy iskola mögött áll egy gyülekezet, egy támogató gyülekezet. Tehát egy olyan támogatói háttérrel rendelkezünk, akik a munkánkat folyamatosan figyelemmel kísérik, segítenek bennünket. Működik ugye az iskolának egy igazgató tanács, aminek kétharmad része a gyülekezetből áll össze. Amit minden év elején, év végén nagyon szívesen hangsúlyozok, és amiért hálával tartozunk, az az imádságos háttér, amit a gyülekezet biztosít.
Nagyon fontos összetevő az iskolának az életében a szülői háttér. A gyerekeket együtt neveljük, és azért, hogy a közös eredmény jó legyen, nagyon sokban támaszkodunk egymásra. Hála Istennek elmondhatom, az iskolánkban egy szülői fórum működik, ez egy szülői tanács. Különböző segítségnyújtásokat is fel tudnak ajánlani a szülők. Az ő segítségükkel tudtuk most nyáron elkészíteni az aszfaltozását az iskolaudvarunknak, és hát ami a legeslegfontosabb, az Úristennek az áldása. Amikor 90-ben elindultunk, egyetlen egy osztállyal indultunk, most ugye majdnem teljes létszámmal futó alsó tagozatunk van, egy teljes kihasználtságú két vegyes csoporttal működő óvodánk, és hát ez nem történhetett volna meg, hogy az Úristen nem hágya meg a munkánkat.
Mióta tanítasz ebben az iskolában?
1993-ban kerültem oda a Karácsony Sándor iskolába.
Egy évet tanítottam, egy szűk évet, és kisbabát vártam. Elmentem Gyesre, visszamentem a Karácsony Sándor iskolába, első osztályt kaptam, második osztályig sikerült vinnem őket, kisbabát vártam. Aztán megint első osztályt kaptam, tehát nekem így igazából egyszer sikerült még a 18 év alatt 1-től 4-ig vinnem a kis osztályomat, akikkel elkezdtem együtt dolgozni, de erre van lehetőség. Nagyon jó rendszer szerintem, hogy van egy ilyen iskolához szoktató, ismerkedő foglalkozás sorozata leendő elsőseinknek, mert ők is megismerik az iskolát, a tanítónénét, tudják már hová jönnek. Én is megismerem a gyerekeket, hogy kikkel fogok majd együtt lenni, és ezzel azt gondolom, hogy én így szeptemberben 2-3 beszoktatós hetet megspórolok magamnak, meg nekik is. Minden hetet egy hétkezdő áhítattal kezdünk, tehát minden hétfőn az első órában a templomban van egy ilyen énekes és áhítat. Hittantagozatos és énektagozatos iskola vagyunk, de ez ugye idézőjelben értendő. Tehát minden nap 3-4-8-kor az aulában összegyülekezik az egész iskola, és akkor az igazgató egy kis rövid igét fölolvas, illetve a hét énekét, amit a hétfőn megtanulunk, vagy megismerkedünk a templomban a hét énekével, akkor azt énekeljük, vagy amikor zsoltár éneklő versenyre készülünk, akkor így reggel gyakoroljuk ezeket. Van egy közös indítása a napnak, és aztán, amikor a termekbe elmennek az osztályok, akkor nagyon sok osztályban van egy kis közös imádság, csoportos kezdés is. Megnyugtató a gyerekeknek is, hogy Karácsony Sándor a névadunk, nem csak azért, hogy legyen egy neve az iskolának, hanem az ő pedagógiáját képviselve, igen elkötelezett hívő keresztény ember volt. Ezt egy természettudományi órába is be lehet vinni. Most, amikor a tantermet festettük, meg új padokat kapott az osztály, akkor kisgyerekről bejött az édesanyjával segíteni. Egy olyan jó kis kötetlen beszélgetős kis munkás délelőtt volt, és így már őt is megismertem. Tehát olyan kisgyerek, aki még engem nem látott, olyan nem lesz. beszélt. Én kértem a szülőktől, hogy írja le, hogy milyen volt picinek, vagy születés körülmény, amit ő fontosnak talál, vagy hogy most milyennek látja, az nekem nagyon nagy segítség, hogy tudom, hogy ő érzékenyebb, nem tudom, valami miatt dacosabb, akkor egy picit hagyni kell. Azért úgy néz ki, hogy nagyon jó kis osztály lesz ez. Ez egy rendhagyó évkezdés lesz, mert szeptember 1-e csütörtök. Így mi csütörtök pénteken iskolában megyünk, és vasárnap az Isten tiszteleten lesz az évnyitó. És akkor így már jöttek a kérdések, milyen dossziért, milyen füzetet vegyek, és ugye nem baj, hogy itt a nyáron zavarjuk a tündenint, és akkor én mindig mondom, hogy nem, hát azért ez hozzátartozik. Mm-hmm. Minél nyugodtabban induljon az év szülőnek, gyereknek, az a fontos. Most igazából egy ilyen nemzetközi keresztény iskolától kaptunk adományként 3 tantelemnyi padot. Nálunk az első osztályhoz a teremből tartozik egy játszószoba. Nagy párnák vannak, játékok vannak, egy ilyen kis gyűrű mászófal van, és nagyon sokszor tudjuk ott kezdeni a napot, mondjuk a hétfői áhítatók után még beülünk egy picit, mi az, ami feszíti őket, ami a hétvégén történt. Az olvasás óráknak, meg a mindennapi életnek a beszédfejlesztés ugye része. Ez remek alkalom arra, hogy észrevétlenül segítsük őket a mondatalkotásba, a türelemre, hogy hallgassa meg a másikat, ne vágjon a szavába, vagy ha már elfáradnak, és rossz idő van, nem tudunk kimenni, hiszen nincs az az elsős gyerek, aki 4x5x45 percet végig tud ülni, és nem is kell, de nincs mindig lehetőség ugye az udvarra kimenni, akkor egy pici lazításra mégis ebbe az úgynevezett játszószobába van lehetőség. Úgy szoktam őket emlegetni mindig, hogy a gyerekeim, ezen az én gyerekeim meg is szoktak sértődni, mindig mondják, hogy akkor mutass be anya a 24 póttestvért.
Gyülekezetben mindig is ide jártál Kispestre?
Igen, én Kisújszálláson születtem, és a nagymamám testvére volt a kisújszállási lelkész, és így igazából, amikor férjhez mentem és Pestre kerültem, Budapestre kerültem, én nem tartoztam úgy szorosan egyetlen gyülekezethez sem. Hát ilyen csodaként jött elém, a férjem osztályfőnöke volt előző évben a Karácsony Sándor iskolának az igazgatója, az Alánka néni, mondta, hogy tudunk erről az iskoláról, egy református kisiskola, nemrég indult 3 éve, és hogy éppen tanítónénit keresnek, és én akkor mentem el, megnéztem, aztán hospitáltam, órákat tartottam, és ott úgy megtetszett így maga ez, hogy a gyülekezetnek így iskolá is van, és olyan friss vért.
Mitől az évtől mit vársz?
Mindig nagy várakozásokkal tekintek el így az első osztálynak, de azzal a nyugalommal, hogy így van 4 évem, hogy eljussunk egy célig. Vannak már olyan kisgyerekek az osztályból, akiről tudjuk, hogy valamilyen tanulási nehézséggel fog küzdeni. Ez most nekem nagyon nagy kihívás, mert most azért lesz arra óra számom, hogy a korrepetáláson felül tudjak velük foglalkozni, és azért ilyet még nem csináltam. Hogy igazi kis közösséget kovácsolni belőlük, akik odafigyelnek egymásra, és nem az a fontos, hogy én legyek az első, én legyek a legjobb, hanem a másikat is megsegítve. Azért nem vagyunk olyan versenyistáló, de szép eredményeket érünk el. Nem csak az ötös, vagy a csillag, vagy aki mindig nagyon jól teljesít, neki örülünk, hogy már megint a legjobb lett, hanem aki tudjuk, hogy nem ért el ugyanolyan eredmény, de neki ez sokkal nehezebb volt, akkor a társai is örüljenek vele együtt.
Tartottunk gyülekezeti gyermekheteket, és a gyermekhetek körülményeit szerették volna a naív pályakezdő pedagógusok egy kicsit beledobni az évközbeni időkbe, és erre kitaláltak egy alapítványi keretet, és találtak 14 olyan családot, még a kezdetén, akik szívesen odaadták a gyermeküket. Ez volt az első évfolyam, és aztán hát sokféle épületet is látott ez a növekvő intézmény. Úgy lassan fölfejlődött, először 6 évfolyamos iskolává lett a Karácsony Sándor iskolánk, aztán óvoda is alakult, és aztán 7. és 8. évfolyamon is indítani kellett egy csoportot, illetve megtartani egy csoportot. Még 93-ban kaptunk egy olyan önkormányzati ingatlant, ami nagyon pici volt, de viszonylag nagy telekkel. Minden részletét át kellett alakítani, illetve ráépíteni és bővíteni, aztán egy óvodát is építeni. Lényeg az, hogy 1500-2000 négyzetméternyi épületet kellett kiépíteni az elmúlt sok esztendő alatt. Hát most elmondhatom, így 2011-es esztendőben indulva, hogy tulajdonképpen azért nagyjából minden a helyén van. Mi nem erőszakoljuk a keresztséget, tehát nem alapfeltétel a felvételnek, hogy megkeresztelt legyen a gyermek. Szeliden ösztönözzük a szülőket már az óvodai kortól kezdődően, de még az is megtörténik, hogy valaki úgy járja végig az óvodai folyamokat és aztán az iskolás folyamokat, hogy a keresztelésre nem kerül sor.
Jártál már ebben az iskolában, ahova menni fogsz?
Igen, feladatokat csináltunk, meg kellett nézni, hogy meg Katicának van pöttye, és akkor, ha volt, akkor be kellett karikázni. Azt fogjuk csinálni, hogy első nap még délig maradok, és akkor bemegyünk játszani, egy kicsit lepihenünk, a betűt tanuljuk.
Könyvek is már megvannak?
Igen. Mert minden könyvet el tudok majd olvasni.
Nagyon izgulunk. Mellettünk lakik egy szomszéd család, akinek öt gyermeke van, és ők nagyon sok jót mondtak már erről az iskoláról. Féltünk a távolságtól, mert nincs közel Soroksártól, viszont amikor megláttuk, akkor azonnal tudtuk, hogy ez az az iskola, ami a legjobb lesz Annának. Amikor belép az ember egy otthonba, akkor is érzi, hogy ott otthon van. Ugyanezt éreztük.
Éj sötétbe, nézz fel az égre, nézz fel csak, hány csillag, micsoda fények, messzi, hogy égnek, csillognak, villognak. Azt kilakik fent, s alkot a mindent, gondol rám, jó atyám.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.